kaput intett, aztán futásnak eredt a harmadik udvarból kivezető kapu felé. Megfogtam az imahengert és visszagurítottam a helyére. Még egyszer visszanéztem Karma Damcső kivilágítatlan ablakára, majd az órámra pillantottam. 10 perc volt hátra 10 óráig. Összehúztam magamon az anorákot. Az udvaron végigömlött a hold ezüstös fénye, és az óriási imahengerek ismét háborítatlanul álmodtak az éjszakában. A tető alá szerelt csengettyűk is hallgattak, csak az imazászlók lebbentek meg néha-néha egy-egy elkésett léghullámtól. Átmentem a második udvarba, majd az elsőbe. Elsiettem a démonfal mellett, s bár a fagyos hó kilátástalanul recsegett a talpam alatt, amennyire csak tudtam, tompítottam lépteim zaját. Reméltem, hogy most nem szaladok bele senkinek a karjába. A serpák a falon túl táboroztak a kolostorba vezető út mentén. Bizonyára azért jelölték ki számukra ezt a helyet, mert nem fértek be sátrastul egyik udvarba sem. A sátrak között most is barátságos tűz égett, s a felcsapó lángok csak még romantikusabbá tették a környék hangulatát. A serpák öreg vezetője még fenn volt. Körülbelül 1/2 órámba került, amíg megértette, hogy mit akarok tőlük. Aztán további 1 órába, amíg megegyeztünk. S amikor végül kezembe ejtette a kezét, hogy megpecsételjük a megállapodásunkat, biztos lehettem abban, hogy inkább meghal, de nem szegi meg a szavát. És a többiek sem. Visszatértem a kolostorba, és már a harmadik udvarban jártam, amikor furcsa, megmagyarázhatatlanul rossz érzés kerített a hatalmába. Mintha valaki ott állt volna egészen közel hozzám, és csak arra várt volna, hogy tegyek még néhány lépést. A lépcső feljáró ajtaja félig nyitva volt, a démonölők szobrai előtt bágyattal lobogott a minden éjszakára meggyújtott gyertyalángja. Vártam egy darabig, de nem moccant semmi. Újra felnéztem a holdra, aztán a gyertya lobogó lángjára. Aztán a mellettem húzódó falra, és egyszeriben megértettem mindent. A gyertyafény és a fal között valaki állt, méghozzá a félig félrehúzott bársonyfüggöny mögött. A lobogó lángok felnagyították az alakját, és mintha csak ősi laterna magika lett volna, kivetítették az udvarra. A férfi felemelt kezében hosszú és egyenes kardot tartott, készen rá, hogy egyetlen csapással lenyisszantsa a fejem, mint a szerencsétlen Wilsonét. Kétségem sem volt afelől, hogy meghallotta a lépteimet, és ha most visszafordulnék is, addig várna rám, amíg meg nem virrad. Néhány másodpercig helyben jártam hát, hogy hallja a lépteim zaját a ropogó havon, s közben lázasan próbáltam kitalálni, hogy mit évő legyek. Szemem még egyszer végigfutott a holdfényes udvaron, és ismét az udvar oldalfalára tévedt. Az árnyék ott magasodott szinte fölöttem, s kezében rezzenetlenül pihent a kard. Aztán egyszerre csak megmozdult a kép, és hullámzani kezdett. Rájöttem, hogy valahol az épületben ajtó vagy ablak nyílhatott, és a feltámadó légmozgás majdnem eloltotta a gyertyát. A láng imbolyogni kezdett, és az imbolygás szétszórta az árnyékokat. Aztán egyszer csak megszűnt a húzat, és a láng ismét kiegyenesedett. Újra feltűnt a férfi árnyéka is kezében a karddal. Csak hogy most már nem volt egyedül. A kirajzolódó árnyék egy második férfit is mutatott. A második alak lassan felemelte a kezét, fekete árny suhant el a gyertyalángja előtt, a második férfi gyors mozdulatot tett, valami rövid, hosszúkás tárgy jelent meg a kezében, amelyet az első nyakába vágott. Bugyborékoló hang hallatszott, az első férfi a nyakához kapott és elejtette a kardot. Nepáli nyelven kiáltott valamit, majd angolul is megismételte: segítség, gyilkos! Amilyen gyorsan csak tudtam, futottam a bejárat felé. Keresztül ugrottam a küszöbet, és szinte belezuhantam egy hatalmas ütésbe. Esés közben magammal sodortam a démonölők előtt lobogó gyertyát, teljes sötétbe borítva a környéket. Láttam, amint valaki kiugrik az ajtón, és végigfut a holdfényes udvaron. Sárga kaftányának szárnyai szinte úsztak utána a levegőben. Óriási kunkori csizmáiban nehézkesen bukdácsolt a jeges havon, csúszott jobbra, csúszott balra, de végül is eltűnt a második udvarba vezető kapunyílásban. Odafenn ekkor kezdődött a mozgolódás. Előbb elfojtott kiáltások, majd lábdobogás jelezte, hogy ha csak néhányan is, de felébredtek. Sorra felbukkantak a fentiek: McCormack, Eve Pickford, Baxter, Paddington, Stewart és a többiek. Mi történik már megint? Kérdezte McCormack döbbenten. Pietro Rollo felemelte a folyosó sarkában árválkodó petróleumlámpát, és a fény megvilágította a földön fekvő férfit. Úristen! Kiáltotta az olasz. Ez kicsoda? Mielőtt válaszoltam volna, Eve Pickford csikkantotta el magát. Sera! Sera kapitány! Stewart ekkor már a fekvő Sera mellett térdelt.
Az isteni ciszent fel, nézzenek csak ide! És elszörnyedve mutatott a Sera nyakából kiálló késre, ami természetesen egy purbu volt.
A Amíg Stuart és Baxter kezelésbe vették Sarah-t, én megkerestem a kardot. Hosszú, furcsa jószág volt, amelyet ma már csak ritkán lehet látni. Észre sem vettem, amikor McCormack odalopakodott mellém. Annyira el voltam merülve a kard tanulmányozásában, hogy minden más elkerülte a figyelmemet. Csak arra ocsúttam fel, amikor halkan elfüggyentette magát.
Ejha, az ördögbe is, hiszen ez egy...
Ideje korán oldalba taszítottam, és figyelmeztetően ajka mellé emeltem a mutató ujjamat. McCormacknek megvillant a szeme, gyorsan bólintott, és ellépett mellőlem. Sarah közben nagyot sóhajtott, és kinyitotta a szemét.
A purvú ekkor már mellette hevert a földön, és Baxter éppen fertőtlenítővel szórta tele a sebet. Magának aztán piszok szerencséje van, kapitány csóválta a fejét, és egy utolsó adag port szórt a sebre. Néhány milliméterrel a nyaki ütőere mellé szúrt a csirkefogó. Ha kicsit jobban céloz, most már maga a nepáli rendőrség őrangyala.
Sera savanyú mosolyjal nyugtázta szellemességét. Felkönyökölt és engem keresett a szemével. Mr. Lawrence?
Parancsol, kapitány, léptem közelebb.
Mr. Lawrence, hallom, önt is megtámadták. Mi történt tulajdonképpen? Széttártam a karom és megcsóváltam a fejem.
Halvány fogalmam sincs. Jöttem befelé az udvarról, erre még emlékszem.
Úgy tettem, mintha nagy nehézséget okozna felidézni az elmúlt perceket. Arra is emlékszem, hogy keresztül léptem a küszöbet, aztán egyszerre csak elfeketedett előttem a világ. Valaki állon vágott.
Másra nem emlékszik? Nézett a szemembe türelmetlenül.
Ismét csak megráztam a fejem. Nem. Sera Baxter segítségével lassan feltápászkodott a földről.
Az Isten, itt neki de gyengének érzem magam.
Aludja ki magát, kapitány. Ezen az éjszakán maga volt soron, és csak gratulálni tudok, hogy megúszta.
Minden esetre köszönöm, hogy megmentette az életem.
Szóra sem érdemes. Különben is a véletlen mentette meg. Ha kicsit később jövök, egész másként alakul a helyzet.
Rászkodott össze Eve Pickford.
Hogy tudnak erről ilyen nyugodtan beszélni? Ebben a pillanatban megcsikordult az udvar hava, és sietős léptek közeledtek felénk. Gyorsan megragadtam a falhoz támasztott kardot, McCormack pedig fittyet hányva a bűnjeleket megillető óvatossági rendszabályokra kezébe kaparintotta a purbut. A bársony függöny félre lebbent, és ismeretlen fiatal szerzetes jelent meg az ajtónyílásban. Meghajtotta a fejét, majd kezeit keresztbe tette a mellén, és könnyedén meghajolt. Legyetek üdvözölve! Kármadám cső küldött hozzátok! A szabadban folytatódott a csizmatalpak nyikorgása, s a zajokból megpróbáltam megállapítani, hányan lehetnek odakin. Sera nyugtalanul matatott az anorákja zsebében, én pedig, mintha csak véletlenül tenném, felemeltem a kardot, és úgy tartottam a hegyét, hogy pontosan a szerzetes szíve környékére mutasson. Dorje Zangpol nevem, mondta a szerzetes, és ahogy rám nézett, leplezetlen félelem csillant meg a szemében.
Szerzetes vagy?
Őszentsége Kármadám cső titkára, és lehajtotta a fejét.
Kármadám cső igen nyugtalan,
mintha kiáltozást hallott volna az éjszakában. Csak nem történt valami bajotok.
Beláttam, hogy céltalan lenne tagadni az eseményeket, leeresztettem a kardot és Sarah-ra mutattam. Ezt az embert megtámadták.
A szerzetesnek kerekre tágult a szeme.
Itt az ajtóban, éppen ott, ahol most állsz.
Valaki lesett rá és a nyakába szúrta ezt. Azzal hátrafordultam, McCormack már mutatta is a purbut. A láma szinte hátra tántorodott.
Ez... az lehetetlen. Purbúval gyilkolni halálos vétek. Aki ezt tenné, soha, de soha nem érhetne el magasabb rendű újjászületést. Csak hitetlen követhette el.
Súlyosan megsérült.
Szerencsére nem. Jelentheted a főlámának, hogy nem történt komolyabb baj.
Dorje Zangpo szemében újra megjelent a félelem.
Kármadám cső üzenetét hozom nektek. Őszentsége tisztelettel meghív benneteket a holnap délelőtti újévi ünnepségre.
Éreztem, hogy más nem tehetek, válaszolnom kell, ahogy az illendőség megkívánja. Köszönettel veszük őszentsége meghívását, de nézd csak ezt a kardot. Itt felejtette, aki meg akarta ölni Sarah kapitányt. Furcsa kard, nem igaz? Aggodalmasan pillantott rám, majd a kardra. Fogd csak meg! Feléje tartottam a fegyvert, és amikor kinyújtotta érte a kezét, szándékosan leejtettem a földre. Ennyi, de ügyetlen vagyok, kaptam érte, és lehajoltam, hogy felvegyem. Zangpo is így tett, és egy pillanatra majdhogy nem összeütöttük a fejünket. Mióta halott, Kármadám cső? Súgtam feléje gyorsan. Megmerevedett, aztán visszasúgta. 3 napja, amióta gyorsan felemeltem a kardot, de nem adtam oda neki.
Üzen még valamit őszentsége?
Igen, nem szeretné, ha valami bántódásotok esne. Éppen ezért őröket állít ide az ajtóba és a folyosótokra is. Most már nyugodtan alhattok. Nem eshet bántódásotok. A következő pillanatban félrelebbent a függöny, és lámák masíroztak be az előtérbe. Öten voltak. Arcukat gondosan elrejtették lehúzott szárnyas sapkájuk alá. Könnyedén mozogtak, talpuk alatt alig-alig recsent meg a lépcsőfokok sora, amikor hárman felmentek az emeleti folyosóra. Ketten a bejáratnál maradtak, s karjukat a mellük előtt összefonva földre sütötték a pillantásukat. Zhang Po meghajolt és kihátrált az ajtón. A szerzetesek némán álltak a helyükön, mi pedig tanácstalanul néztünk egymásra. Végül Eve Pickford hangja törte meg a csendet. Ez mit jelent? Baxter kisasszony megveregette a vállát, majd egyetlen rántással a hátára igazította hosszú vörös sörényét. Alig, hanem azt kedvesem, hogy foglyok vagyunk. Csak még azt nem tudom, hogy kinek a foglyai. Felmentünk a szobáinkba, és Kiki felkészült az éjszakára. A szerzetes ruhába öltöztetett három őrszem mozdulatlanul állt a folyosón, és sejtettem, hogy akár reggelig is így állnak rezzenéstelen arccal, ha csak valami nyugtalanítót nem észlelnek. Egyelőre azonban inkább én voltam nyugtalan. Feltétlenül beszélni akartam még az éjszaka McCormackkel és vele is, hiszen attól függött az életünk, hogy sikerül-e megelőznünk ellenfeleinket. Fél óra elteltével óvatosan kinyitottam az ajtót, és kikémleltem a folyosóra. Sejtésem nem csalt. A három őrszem ott állt a helyén, és esze ágában sem volt elmozdulni onnan. Halkan elkáromkodtam magam, és ruhástól az ágyamra dőltem. Arra ébredtem, hogy megzörgetik az ajtót. Felugrottam, kiakasztottam a láncot, és kidugtam a fejem a folyosóra. Az ajtó előtt ismeretlen szerzetes állt. Könnyedén meghajolt, és kezeit palástja ujjaiba rejtette. Őszentsége Karma Damcső üzenetét hozom. Várakozóan néztem rá. Mint azt bizonyára tudjátok, a mi vallásunk szerint ma ünnepeljük az új év napját. Új év köszönt ránk a fehér kakas éve. Őszentsége Karma Damcső arra kér benneteket, hogy társaságában fogyasszátok el az újévi teát. 9-kor vár benneteket az imateremben. A választ meg sem várva kipenderült az ajtón. Hallottam, amint kopogtat, majd belép McCormack szobájába. Az órámra pillantottam. 8:30 volt. Amikor Eve Pickford, Baxter kisasszony és Franklin kíséretében kisétáltam az udvarra, az imaterem ajtaja sarkig tárva volt, csak a nehéz bársony függönyök lógtak most is az ajtónyílás előtt. Már-már nyúltam, hogy félrehúzzam őket, amikor egyszer csak maguktól szétnyíltak, mintha fotocellával működtek volna. A következő lépés után az automatikát is megpillantottam két szerzetes képében, akik az ajtó mellett álltak két oldalt. Mikor át akartam lépni közöttük, megfogták a karom, és egyikük keze végig szaladt a testemen. Mielőtt még egyetlen tiltakozó mozdulatot is tehettem volna, kinyílott a villámzár, és a láma kikapta a revolvert az anorákomból. Meg kell vallanom, ritkán láttam ilyen gyors és szakavatott munkát. A világ bármelyik zárt körű alvilági klubjának kidobó embere megirigyelhette volna ezt a biztonságot, amelyen lefegyverzett. A meghívást tolmácsoló fiatal szerzetes eközben mellém lépett, és bocsánat kérően rám mosolygott. Őszentsége kívánsága az, hogy új év napja a béke ünnepe legyen, és ne a fegyvereké. Tehetetlenül széttártam a karom, mint aki mindenbe beleegyezik. Végül is mi más tehettem volna? Az imaterem üres volt, amikor beléptünk. A fiatal szerzetesen és a bennünket megmotozó ajtónállókon kívül nem láttam teremtett lelket. A levegő folytó volt a tömjén füstől. Ahogy körülpillantottam, feltűnt, hogy Maitreyának, az eljövendő Buddhának embernagyságú bronzfigurája eltűnt a háttérből. Csak a szobor talapzata maradt a helyén, fekete bársonylepellel letakarva, s mintha valahogy rettentően bánatos és mégis fenyegető lett volna itt minden. Egyszerre csak éles csengetyűszó hallatszott valahonnan a falakon túlról, bizonyára a Karma Damcső lakosztályát az imateremmel összekötő folyosóról. A csengetésre mély hangú gong válaszolt, majd lassan kinyílott a bejáratta a szembeni ajtó. Újra megszólalt a gong, és a nyitott ajtószárnyak között szerzetesek vonultak be a terembe. 8 voltak. Fejfedőjüket mélyen a szemükbe húzták. Arcukból a gyérfényben semmi sem látszott. Beléptek a terembe, de ahelyett, hogy közelebb jöttek volna hozzánk, gyorsan felsorakoztak az ajtó két oldalán. A harmadik gongütésre hajlott hátú öregember lépte át a küszöböt. Mélyen meghajolt előttünk, és mosolyogva végignézett rajtunk. Éreztem, hogy ökölbe szorul a kezem. Lázasan kutatni kezdtem az emlékeim között, de mind hiába. Nem jutott eszembe a keresett név. Társaim megkövülve bámulták a jelenést. Az apró termetű öregember nem a lámák palástját hordta, hanem modern szabású kétsoros európai öltönyt. Orrán fémkeretű Rodenstock szemüveg csillogott, s egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy nepáli szerzetes, mint ahogyan nem is az volt. az ajtószárnyak becsukódtak mögötte, s az öregember utánozhatatlan eleganciával a párnákra mutatott. Foglaljanak helyet, kérem, ne zavartassák magukat. Kissé reszelősen és jellegzetesen keleti kiejtéssel beszélt angolul, de szinte hibátlanul. Néhány másodperc alatt mindenki megtalálta a helyét. Szemem sarkából láttam, hogy Baxter kisasszony mellén furakszik, és faképnél hagyva Eve Pickfordot lecsütsen egy másik zsámolyra. A szerzetesek eközben lassan elsétáltak az ajtó mellől, és a falak mellett sorakoztak fel karjukat a mellükön összefonva. Nem volt valami bíztató az egész. Az öregember diadalittasan nézett végig rajtunk. Megbocsátanak, hölgyeim és uraim, hogy ide kérettem magukat. Amint bizonyára tudják, ma ünnepeljük az új évet. Szeretném, ha önök is velem ünnepelnének. Számomra különösen kedves ez az ünnepség. Sok-sok éve készülök rá, hogy régi barátaimmal találkozzam, és íme ez az év végre megajándékozott a nagy találkozással. Roppantul örülök ennek a találkozásnak. Igen, nagyon örülök. Mondhatnám, életem legszebb napja ez a mai. Az ajtó kitárult, és ismét két láma lépett be rajta. Egyikük kezében hosszú egyenes kard volt, a másikében pedig fekete bársonnyal borított dobozszerű valami. Tett vele néhány lépést, aztán letette arra a helyre, ahol korábban Buddha szobra állt. Valamennyien megkövülten bámultuk a jelenetet. Nyelvész utitársunk Pietro Rollo hangosan felgyögött.
Mi készül itt az Istenért?
Valaki hátra lökte a székét, alig hanem az etnológus Cooper, s a többiek is fel akartak ugrálni velem együtt. Az öregember nyugodtan a helyén maradt, és a fiatal szerzetes felé intett. A láma felemelte a karját, és hangját megemelve túlkiaválta a zajt.
Maradjanak a helyükön, kérem! Az első gyanús jelre lőni fognak!
S karját kinyújtva a fal mellett álló szerzetesekre mutatott. A szerény Buddha szolgák ebben a pillanatban csodálatos és egyben félelmetes metamorfózison estek át. Kezükben kicsi, kékesen csillogó géppisztoly jelent meg, és szétvetett lábakkal álltak a helyükön, mint a régi partizán filmekben az SS legények. Az expedíció tagjai azt hiszem ekkor értették meg világosan, hogy valami szörnyű tragédia részesévé, ha éppen nem szenvedő alanyaivá váltak. Pietro Rollo visszaroskadt a tevenyerekbe, és rekedten megszólalt.
Mit akarnak tőlünk? Mi a bája velünk?
Az öregember felvonta a szemöldökét.
Magukkal semmi, nem is lesz különösebb bántódásuk.
Persze, ha okosan viselkednek. Minden attól függ, hogyan alakulnak a dolgok. Maguk nem követtek el semmit, nincs is okom büntetni magukat. Csak ha nem tehetek másként.
Mire való akkor ez az izé? Kérdezte a nyelvész, és remegni kezdett a hangja.
Említettem már, hogy méltó módon akarom megünnepelni az új évet és a nagy találkozást. Ezért bemutatok maguknak egy kis produkciót.
Mi csodát nyögte Rollo?
Kivégzést. Igazi kivégzést. Szamuráj módra.
Tudja, mi az? Rollo a torkához kapott. Maga megőrült.
A mosoly egyszeriben lefagyott az öregember arcáról.
Nagyon kérem, ne mondjon többé ilyet. Önökkel nincs semmi elszámolni valóm. Ne is akarja, hogy legyen.
Az öregember a ruhájába nyúlt, és pergamenlapot húzott elő valamelyik belső zsebéből. Óvatosan széthajtogatta, majd letette maga elé a gyékény szőnyegre. Tenyerével végig simított az arcán, felénk nézett, majd beszélni kezdett.
Hosszú-hosszú évek óta várok erre a találkozásra. Ha tudnák, hány álmatlan éjszakámba került, mire kiötlöttem ennek az expedíciónak a tervét. Hányszor kellett újra meg újra átgondolnom az egészet, vigyázni mindenre, nehogy kimaradjon valaki, akinek itt kell lennie, és aki végül most itt is van, mindannyian itt vannak. Csodálatos nap ez a mai.
Maga Thomson, nyögte ki az öregember felé Cooper.
Így is lehet mondani. Minden esetre én szerveztem Thomson néven az expedíciót.
De hát mi az ördögért, tört ki Cooper?
Azonnal elmondom. De mielőtt még elmondanám, teszünk egy kis kirándulást a múltba, 2,5 évtizednyi távolságba. Japán, a világ legcsodálatosabb országa, a felkelő napbirodalma háborút viselt Ázsia ellen. Egyszer, mint Ázsiáért viselt háborút. Nekünk, japánoknak jutott az a megtisztelő feladat, hogy megmentsük Ázsiát a pusztulástól, a barbárságtól, a pacifizmus minden mocskától, a kommunizmustól és a polgári demokráciától, a dekadenciától, mindentől, értik, az oroszoktól, az amerikaiaktól és maguktól az ázsiaiaktól. Dehogy is értik, akkor sem értette senki, csak berlini barátaink, vagy ők sem egészen. Minden esetre a japán fegyverek olyan fényesen ragyogtak, mint még soha. A szamuráj erények példát mutattak a világnak, zúgott a banzáj. Mi voltunk egész Ázsia urai. Úristen, suttogta velem szemben Rolló. Ezekben az években a japán katonai elhárítás élére Nishimura tábornokot nevezték ki. Helyetteséül pedig egy alig tapasztalt középkorú katonát, Hasegawa ezredest, akinek kevés volt ugyan a harci érdeme, de megingathatatlan volt a hite a hazában és a császárban. Egy nap Hasegawa azt a feladatot kapta, hogy számolja fel a Dél-Kelet-Ázsiában tevékenykedő amerikai és angol hírszerzőket. Kapja el őket, akár Ausztráliába, akár Burmába, akár Mandzsúriába kell is utánuk mennie. Hasegawa maga mellé vett néhány tapasztalt katonát, és megkezdte az ügynökök elleni harcot. Csodálatos sikereket ért el. Fél év alatt megtisztította a megszállt területeket a kémektől és a felforgató elemektől, akiket elfogott, azokat természetesen saját kezűleg büntette meg. Fejüket később zsákba csomagolva elküldette Nishimura tábornoknak. Gyönyörű idők voltak. Néhányan maradtak csak, akiket nem tudott elfogni. Már a nyomukban volt, szinte a kezei között érezte őket, és mégsem tudta elfogni. Soha nem tudta elfogni. Soha, soha. Maguk nem látták Hiroshimát. Maguk nem látták Japánt porba döntve, megalázva. Maguk nem látták sírni a császárt. Nem látták a lobogót sárba taposva. Nem látták azt a csürhét énekelni Yokohama szent kikötőjében. Az öreg ember felemelte az arcát, amelyben mérhetetlen gyűlölet lángolt. Szemei égtek, és kétség kívül az őrület lobogott bennük. Nishimura tábornok harakirit követett el, amikor az amerikaiak. De soha nem vonta vissza a parancsát. És az a parancs ma is él. Hasegawa ezredes nem térhet meg addig ősei közé, amíg nem teljesítette Nishimura tábornok parancsát. Stuart kérdése tompán kongott.
Ki az ördög maga? Csak nem.
Az öreg ember bólogatni kezdett.
De, mondja csak ki bátran.
Hasegawa ezredes.
Úgy van. Nem Thompson, és nem Karma Damcső. Hasegawa. A császár ezredese!
A levegőbe nézett, és mindkét keze remegett a felindulástól. Úristen, nyögte Eve Pickford, úristen! Kénytelen voltam Thompson néven expedíciót szervezni. Vannak Japánban elegen, akik nem sajnálnak néhány ezer jent, ha nemes célról van szó. És mi lehetne nemesebb ügy, mint az ellenség, a haza és a császár ellenségeinek a megsemmisítése? Évekig nyomoztunk az utolsó hírszerzők után. Végre egy kivételével sikerült valamennyit élve megtalálnunk. S akkor ötlött fel bennem az expedíció gondolata. Hogy egy ilyen ember nem járt a helyen, ejtsük meg a nagy leszámolást a császár nevében. Önöktől pedig elnézést kell kérnem, önöktől, tudósoktól, akik nem tehetnek semmiről. Beláthatják, csak úgy tudtam elfogadtatni az expedíció tervét, és úgy tudtam léprecsálni az ellenséget, ha komoly tudósok is részt vesznek az expedícióban, akik valóban csak a tudományukkal törődnek. Önöknek nem lesz semmi bántódásuk. De az ítélet végrehajtását végig kell nézniük. Önök sem feledhetik soha, hogy így végzi, aki felemeli mocskos kezét a haza és a császár ellen. Pietro Rolló megrázta a fejét, és hitetlenkedve nyögte. Ez nem lehet igaz. Maga komplett őrült. Hol vannak itt hírszerzők? Az öregember gúnyosan elvigyorodott.
Hol, kedvesem? Maga mellett. A maguk kis társaságában bújnak meg a háború legaljasabb szörnyei, akik megalázták Yokohamát. Csak hát egymást sem ismerik. Én azonban ismerem mindegyiket, és most ítéletet hirdetek a császár nevében.
Felemelte a gyékény szőnyegről a pergamellapot, és rám pillantott.
Leslie L. Lawrence.
Meg sem moccantam. Álljon fel! Legszívesebben leköptem volna, aztán mégiscsak felálltam egy belső parancsnak engedelmeskedve. Leslie L. Lawrence. Ön a fővádott, ha egyáltalán létezik maguk között különbség. Ön juttatta bitófára Karahashi kapitány Burmában, és egy egész hírszerző hálózatot Mongóliában. Sokszorosan megérdemli a halált. Én csak azt sajnálom, hogy nincs ezer élete, hogy mind az ezertől megfoszthatnám. Maga többet ártott hazámnak, mint a Hiroshimára ledobott atombomba.
Maga hízelek, Hasegawa, mondtam nyugodtan.
Csak sértegessen, most már megteheti. 5 perc választja el a haláltól.
Felemelte a pergamenlapot, és hangosan olvasni kezdett.
Leslie L. Lawrence, az angol királyi légierő századosa. Halálra ítélem Japán és Hirohito császár ellen elkövetett büntetteiért. A halál módja lefejezés szamuráj vágással. Remélem elégedett.
Lehajtottam a fejem, mint akit megrázott az ítélet, de közben feszülten vártam, mikor jelennek meg a serpák. Lassan elérkezik az idő, amikor támadniuk kell. Az öregember újra a pergamenlapra nézett.
Susan Baxter!
Baxter ülve maradt.
Nem állna fel, kérem?
Nem.
És nem vagyok kíváncsi a szövegére, maga ostoba pojáca.
Az öregembernek megrezent az arca. A pergamenre nézett, és olvasni kezdte.
Susan Baxter, a háború alatt az okinavai katonai kórház orvosa, a tengerészeti elhárítás tisztje. Az ön feladata volt, hogy az elfogott és sebesült katonák közül kiszűrje hírszerzőinket. Az ön lelkén száradt Kurabayashi százados halála. Ezért a császár nevében halálra ítélem Susan Baxter. Az ön feje is zsákban kerül majd Nishimura tábornok sírjára.
Ezt nem teheti. Neki semmi köze sincs az egészhez, rivaltam az öregemberre.
Na csak, hova lett a hidegvére, Lawrence? És mit jelentsen az, hogy semmi köze az egészhez, hiszen most olvastam fel a bűnlajstromát. Csak hogy ne, könyörgött Baxter, és megpróbált lehúzni. Kérlek, Leslie, ne!
Kirántottam a kezéből a kezem, és tovább kiáltoztam.
Csak hogy ez a nő nem Susan Baxter. Susan Baxter otthon van Angliában, hát nem érti?
Az öregember elkomorodott, és a mellette ülőkre merett.
Előbb az egyikre, majd a másikra. Kicsoda akkor, ha nem Susan Baxter?
Visszaroskattam is halkan. Nagyon halkan mondtam.
Eve Lawrence, a feleségem.
Az öreg ember a levegőbe merett, és most először láttam tanácstalanságot az arcán. Összeráncolta a szemöldökét, látszott rajta, hogy erősen gondolkodik.
Hát ez természetesen megváltoztat bizonyos dolgokat, mondta végül.
Susan Baxter e szerint kicsúszott a kezeink közül.
Sajnálom, roppantul sajnálom. Talán majd egy másik alkalommal, majd valaki más.
Terakura! Japánul mondott néhány mondatot, majd újra hozzánk fordult.
Rendben van. Akkor hát folytassuk.
Susan Baxter felett nem tudunk ítélkezni, nagy kár, de azért nem hagyom, hogy ez a sajnálatos tény elvegye az örömömet.
Terakura százados tudja a dolgát.
Higgyenek nekem.
Susan Baxter nem lesz hosszú életű.
Az öreg úr újra felemelte a pergament és folytatta a felolvasást.
Kevin Stewart százados, később őrnagy, a burmai ejtőernyős vadászcsoport vezetője. Az ön feladata volt, hogy a ledobott japán ejtőernyősöket elfogja, és akit lehet beszervezzen az angol elhárításba, hogy hamis információkkal tévesszik meg a csapatainkat. Az ön lelkén száradt Karavatari őrnagy halála.
Stewart őrnagy, ezért önt a császár és a haza nevében halálra ítélem. Az ön feje is oda kerül Nishimura tábornok sírjára.
Stewart sápadtan elmosolyodott. Úgyis csak képen láttam a vén disznót.
Tudja mit, Hasegawa? Roppant büszke vagyok rá, hogy a maga Nishimuráját nem is egyszer úgy átvertem, mint szart a palánkon. Tudja, hány kamikáze legény kezdett köpni a kezem alatt? Engem nem igen tud maga megfélemlíteni. Maga az én szememben csak egy szánalomra méltó vén majom.
Az öreg embernek vörös hullámok öntötték el az arcát, de erőt vett magán és tovább olvasott.
John McCormack!
Jelen vén csirkefogó.
ön, mint Petersen admirális szánsegédje, a haditengerészet által elfogott japán katonákat szervezte be, s megalakította a hírhedt békehadtestet, árulokból és dezertőrökből. A haza és a nép nevében önt is halálra ítélem. Végül a távol-keleti angol elhárítás vezetője, John Pickford admirális.
Mekkor meg elmosolyodott, fülig ért a szája. Most az egyszer ráfázott vén csirkefogó. A jó öreg Pikit nem kapja meg, megelőzték, öreg úr.
Pickford a háború után rablógyilkosság áldozata lett.
Az öreg ember bólintott.
Tudom, valaki kétségkívül megelőzött. De ha nincs is itt Pickford, itt van a lánya. Mit gondolnak, véletlenül került maguk közé Eve Pickford kisasszony?
Éreztem, hogy megfordul velem a világ.
Maga aljas, vén csirkefogó, ordítottam rá, nem törődve a következményekkel. Csak nem akar ezen a szerencsétlen gyereken bosszút állni az apja miatt? Ezt nem teheti! Ez akkora aljasság lenne, hogy még magának is sok haszegava!
Felnevetett.
Miért ne tehetném meg? A hagyomány szerint, ha meghal a bűnös, az utódokon kell bosszút állni. Ha nem tévedek, az önök vallása is azt tanítja, hogy meg kell büntetni az apák vétkét a fiaikban akár heted iziglen is. Vagy tévednék?
De hát ez a gyerek ártatlan!
De az apja bűnös volt, és ez a fontos. Ő fog bűnhődni az apja helyett. Miss Pickford, roppantul sajnálom, de az ön bájos fejecskéje is Nishimura tábornok sírjára kerül.
Valamennyien megkövülve bámultunk. Eve Pickford mozdulatlanul ült a helyén, csak a szeméből patakzó könnyek árulták el, hogy megértett mindent.
Hasegawa hozzám fordult, és furcsa mosoly ült a szemében. Mr. Lawrence?
Mit akar?
Mintha várna valakire.
Én?
Úgy tűnt, ha a serpákra vár, csalódást kell önnek okoznom. Tudjuk, hogy tegnap este felfegyverezte és elküldte a serpákat. El kell keserítenem, Mr. Lawrence. A serpák a fogjaink, egytől egyik. Ha bennük bízik, Mr. Lawrence, ki kell ábrándítanom. Lefegyvereztük őket, és bezártuk egy másik imaterembe. Csak ennyit akartam mondani. Most pedig lássunk munkához.
Felállt és tapsolt. Az a magas szerzetes ruhás férfi, aki a szamuráj kardot tartotta a kezében, a fekete bársonnyal letakart dobozforma valami mellé lépett, és várakozva nézett az öregemberre.
Hasegawa felénk fordult és elmosolyodott. Önök bátor emberek. Remélem megkímélnek attól, hogy erőszakkal kelljen bárkit is a tönkhöz hurcoltatnom.
Miss Pickford, miután ön mégiscsak az apja helyett van itt,
megkímélem attól, hogy végig kelljen néznie a többiek halálát.
Kérem, fáradjon Suzuki kapitányhoz, ígérem, nem fog fájni. És ígérem, hogy rövidesen találkozunk oda át. Ki tudja, talán még barátok is lehetünk.
Éreztem, hogy jégé vagy a vér az ereimben. Ebben a pillanatban Sera felüvöltött, mint a sebesült farkas. A falhoz ugrott, ahol Maitrejának, az eljövendő Buddhának ember nagyságú festett zászlóképe lógott, majd villámgyors mozdulattal eltűnt a kép mögött. Az öreg ember újra elmosolyodott. Néhány pillanatig havozni látszott, nyilván azon töprengett, hogyan csalja elő a zászló mögül Serát. Ám amikor 10-15 másodpercig semmi sem történt, eltűnt a mosoly az arcáról, mintha szivacsal törölték volna le. Felemelte a karját és pattintott az ujjával. Ez lett volna a jel, hogy hozzá ki a rémületében nyilván megbolondult kapitányt Maitreya képe mögül. A halk pattintásra azonban fülsüketítő